Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és most Krisna-völgyből jelentkezünk, mai beszélgető vendégünk Antardi Dász, aki az ökrészet vezetője Krisna-völgyben.
Góranga.
A mai beszélgetésünk tulajdonképpen egy sorozat része, amelyben a régi Krisna tudatban megőszült hívőket faggatjuk arról, hogy hogyan találták meg ezt a folyamatot, és milyen üzenetük van a világ számára innen Krisna-völgyből, amely egyébként Magyarország egyik legkedveltebb turista célpontja, 30 ezer turista látogat minden évben, és amely most már méltán Magyarország egyik legszebb arborétuma is, amellett, hogy egy hindu templom van itt, és egy csodálatos fenntartható falu, biogazdaság, stb. De ez most nem Krisna-völgyről szól ez a mai műsor, hanem Antardi Prabhuról. Hadd kérdezze meg, hogy te mikor csatlakoztál a Krisna tudatos mozgalomhoz?
Én nekem az első találkozásom az 1991-ben volt, amikor hát én nem sokkal voltam a leszerelés után, akkor szereltem le katonaságtól, és akkor én már vegetáriánus voltam, ugye valahogy így a katonaságnál így az volt a benyomásom, hogy nekem ezt így meg kell, hogy lépjem.
Annyira gusztustalanok voltak a húsételek.
Pontosan, igen.
Hogy beszéljünk érthetően.
És akkor hazamentem leszerelés után, mondtam anyukámnak, hogy hát akkor én így döntöttem, nem fogok többet húst tenni. És akkor mondta anyukám, hát fiam, hát hülye vagy, hát meg fogsz halni. És mondtam neki, hogy lehet, hogy meghalok, de nem gyomorfekélyben. És akkor attól a pillanattól kezdve tényleg nem ettem húst. És akkor közben katonasságnál olvasgattam könyveket, jogáról, lélekvándorlásról, mindig érdekelt ez a téma. És akkor 91-ben volt, hát ilyen Kecskemét mellett laktam egy faluban, Kerekegyházán. És akkor 91-ben, szeptemberben volt egy ilyen Hare Krishna fesztivál, amiről én abszolút nem tudtam semmit, hogy mi ez a Hare Krishna, semmit nem hallottam.
De elmentél?
Rákényszerítettek, hogy elmenjek.
Ki kényszerített rá?
volt egy unokahúgom, hát ugye én akkor voltam 21 éves, az unokahúgom akkor volt 16, és ő mindenképpen szeretett volna elmenni erre a fesztiválra, hát mai napig hálás vagyok neki, hogy rábírt.
És akkor te, neked kellett őt kísérni.
Így van, igen. Az anyukája nem engedte el őrizet nélkül, és akkor én voltam a gardodám.
Szép elrendezés.
Aztán utána végül annyira lelkesek lettünk, hogy többen is elmentünk erre a fesztiválra. Nagyon vicces volt, nem tudom, hogy belefér az időben.
Hogy nem, persze, beszélgetünk.
Tehát abban az időben én, nekem a fizetésem az olyan 6000 forint körül volt, ugye ezt 91-et írunk. És akkor, hát ugye a család tudomásul vette, hogy én vegetáriánus lettem, de úgy nem kaptam hozzá túl sok támogatást. És akkor hát így napi 100 forintból kellett megoldanom az akkori élelmemet, meg hát amit még otthon találtam mellé, és akkor mondta ez az unokahúgom, aki hívott a fesztivál, hogy hát 250 forint lenne a belépő. Hát mondom, ilyen borzalmas árak. Ilyen borzalmas árak mellett én nem fogok elmenni, és akkor mondta, de én 200-ért tudok jegyet szerezni. Hát mondom, még az is nagyon sok. És akkor mondta, figyelj, de lesz vegetáriánus lakoma. És úgyis vegetáriánus, vagy van egy vegetáriánus lakoma, menjünk el. És akkor számolgattam, kalkuláltam, és egész nap arra a programra koplaltam, hogy az egyik százast kispóroljam. És aztán elmentünk a programra, és akkor volt ez a vegetáriánus lakoma. Hát ami első pillanatra úgy azért kicsit megdöbbentem, hogy a krisnások ilyeneket esznek. Nem ízlett sajnos.
Mi volt?
Egy fagyiskanállal osztották, egy fagyiskanálnyi hideg kihűlt halava, amit azt gondoltam, hogy egy ilyen elrontott tejbegríz. Meg aztán volt egy szintén egy fagyiskanálnyi joghurtos krumpli, amit megint csak úgy nem szerettem, és akkor gondoltam, hát, hogy a krisnások ez a lakoma, akkor úgy néz ki, hogy én nem leszek krisnás.
Na és mi változott meg az ízlésed, vagy pedig az étrend?
Utána rájöttem, hogy ez nem egy lakoma volt, hanem ez egy kóstoló volt, és aztán később elmagyarázták, hogy ez egy szentelt étel, és akkor úgy néz ki, hogy kifejtette a hatását, mert akkor...
Hát csak ezen a programon azért nem csak ez a hideg halava volt, hanem volt valami más is. Nem?
Volt más is, így van. Aztán sok mindent nem értettem, ugye abban az időben nem beszéltem angolul. Volt egy ilyen Rámaján előadás, amitből abszolút nem értettem semmit. Mindegy, volt egy pár dolog, amivel úgy igazából nem tudtam mit kezdeni, de volt egy dolog, ami gyakorlatilag teljesen szíven ütött, volt egy pantomim, ez az utazó rémálma, és ott valahogy így nagyon-nagyon mélyen bement, hogy lesz egy pillanat az életemben, amikor majd ennek vége lesz, amikor majd meg kell halni. És hogy én nekem erre a problémára, erre még most az életemben kell találnom egy megoldást.
És ez 21 évesen a szíven ütött?
Ez úgy szíven ütött, hogy gyakorlatilag nem is tudtam másra gondolni, csak erre. És ezzel párhuzamosan kaptam egy könyvet. Ugye az is nagyon vicces volt, már abban az időben. Ugye én édesvíz könyveket szoktam vásárolni, kis lélekvándorlás, kis ez az. Előző életek, jövendő életek, és akkor ezek a könyvek, ezek általában olyan, megint csak ilyen 200-250 forint körül alakultak, és ezek voltak a legdrágább könyvek, amikre pénzt áldoztam, és akkor ott voltam az előtérbe, ugye az előadásnak a szünetébe, és akkor kezembe nyomtak egy Bhagavad Gita-t, és életemben nem hallottam még a Bhagavad Gita-ról, kérdezték, hogy van-e Bhagavad Gita, mondtam, hogy nincs, és mondták, hát akkor vegyél egyet. Hú, te persze, miért ne? És akkor, amikor megláttam a Bhagavad Gita-t, akkor megkérdeztem, hát mégis ez mennyibe kerül, és mondták 900 forint. És így majdnem elejtettem a könyvet, életemben még ennyi pénzt nem adtam ki könyvre, és aztán utána viszont megláttam egy másik könyvet, az volt a címe, az Önmegvalósítás tudománya. Aha. És ahogy megláttam, így annyira így vonzott ez a könyv, hogy így eldöntöttem, hogy én ezt a könyvet megveszem. És nagy szerencsém volt, mert előtte döntöttem el, hogy megveszem, mielőtt megkérdeztem volna az árát. Megkérdeztem az árát, és annak is egy komoly ára volt, ugye 350 forint volt abban az időben. De mivel hogy már eldöntöttem, hogy megveszem, akkor inkább még hajlandó voltam kölcsönkérni, ugye nem volt így, zsebben nem volt annyi pénz nálam, de kölcsönkértem és megvettem. És abban az időben egy ilyen levelező tagozaton szerettem volna leérettségizni, egy ilyen esti iskolába jártam, és akkor valahogy, ahogy megkaptam ezt a könyvet, akkor az iskola időben is, meg az iskolán kívül is mindig csak ezt a könyvet olvastam, és akkor így láttam, hogy hát ez így nagyon, nagyon összevág azokkal a dolgokkal, amiket így egész életemben így gondoltam, és néztem, hogy úgy néz ki, hogy ez egy választ fog adni nekem arra a problémára, hogy akkor mit fogok csinálni a halálom pillanatában, vagy hogy fogom tudni megoldani azt a problémát, hogy nekem meg fog kelleni halni egy ponton. És az egész könyvnek a fő üzenete, amit most így nagyon tömören, hogyha össze akarnék foglalni, az volt, hogy én nekem szükségem van egy lelki tanítómesterre.
Óriási.
És
ez így lejött
nekem. Ez így jött ki, hogy ha én bármit el akarok érni az életembe, akkor nekem egy lelki tanító mesterre van szükségem. És akkor onnan kezdve tudatosan kezdtem keresni egy lelki tanító mestert. És aztán közben azok a bakták, azok a hívők, akik ugye jártak le Kecskemétre, ők akkor elkezdtek két hetente lejárni Kecskemétre, elkezdtek programokat tartani, és akkor megtudtam, hogy hol van ez a program. És elkezdtem a programokra járni, az is nagyon vicces volt. Hát csak, hogy kicsit így érzékeltetni, hogy álltam a világhoz. Tehát annyira ilyen gátlásos, meg visszavonult személy voltam, hogyha mondjuk szerettem volna megtudni, hogy hány óra van, akkor képes voltam mondjuk negyed órát gyalogolni, hogy bemenjek és megnézem a templom torony órán, hogy hány óra. Csak azért, hogy nehogy
megkérdezni.
Így van, nehogy valakit meg kelljen kérdezni.
Hát bevallom, nem ilyennek ismernek most. Igen, úgy, hogy úgy látszik, hogy téged is teljesen megváltoztatott ez a Krisna tudat. Nos, egy kis zene után folytassuk. Folytatjuk a Góranga műsorát. Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Antardi Prabhu, a Krisna völgyi ökrészet vezetője, és éppen arról beszélgetünk, hogy kerül ő ide a Krisna tudatos mozgalomba. Szóval azt mesélted nekünk, hogy elkezdtél járni ilyen programokra Kecskeméten, és akkor hogyan sikerült így jobban megismerkedni?
Hát igen, aztán nem volt annyira sima ez a programokra járás. Ugye az első alkalom, amikor mentem egy ilyen programra, mondták, hogy hát ez Hunyadi város, Tinódi utca, nem tudom, X szám alatt lesz ez a program egy magánlakáson. És ugye, hogy említettem, hogy én nagyon gátlásos voltam, és senkivel nem szoktam csak így szóba állni az utcán. Sőt, ez nekem egy igazi kihívás jelentett, hogy valakivel csak úgy leálljak beszélgetni, és akkor kerestem a házszámot, ugye, mint ugye, falusi gyerek, hát nézegettem, hogy hol vannak kiírva a házszámok, de nem volt kiírva a házszám.
Ajaj.
És ugyanakkor meg pont azon a napon volt egy, nem tudom, valami jó film ment a moziba Kerekegyházán. Aha. És akkor vettem a fáradtságot, hogy bementem Kerekegyházáról Kecskemétre, és keresem a krisnásokat, és nem tudom megtalálni azt a helyet, ahol van a program, és utolsó pillanatban eldöntöttem, hogy jó, akkor én itt befejeztem, hazamegyek, úgy néz ki, hogy akkor nem krisnás leszek, hanem akkor megyek a moziba. És abban a pillanatban, hogy eldöntöttem, a 2 méterre előttem megkérdezte valaki, hogy hol van a Tinódi utca, ez meg ez a szám. Virág Mihályt keresi, ugye Virág Mihálynak a lakásán volt a program. És ahogy így megkérdezte, az én kérdésemet kérdezték meg, és mondták, a megkérdezett személyek pedig mondták, hát itt van, ez a ház az. És ott álltam a ház előtt, ott döntöttem el, hogy aki most már nem leszek Krisna, de aztán úgy Krisna nagyon kedvesen így belépett a helyzetbe.
Aha.
Ugye látszott, hogy
hát teljesen tudta, nyilván, hogy elrendezés.
Így van, igen. Így van. Tudta, hogy én nem
kell
fogok megkérdezni.
Kell még ez a kis lökés, igen.
Igen. És akkor ugye kapucsengő volt, életemben nem használtam még kapucsengőt, akkor ott besegítettek, fölmentünk, bementem a lakásra. És akkor ott kezdődtek ezek a programok. És hát Vaikuntanát Prabhu, ő volt az első ilyen námahatta prédikátor, aki Kecskeméten úgy összefogta a csapatot. És azt hiszem, hogy így a második vagy a harmadik előadás után, akkor megkérdeztem, hogy akkor már értettem, hogy nekem szükségem van egy lelki tanítómesterre, akkor megkérdeztem, hogy el tudná-e fogadni engem, mint tanítványát. És akkor mondta, hogy hát az most egyelőre most így nem megy, de majd fog nekem mutatni igazi lelki tanítómestereket. És akkor úgy is volt, jött 2-3 maharács Kecskemétre.
A hallgató kedvéért, maharács az az udvarias megszólítása a lemondott rendben levő Krisna hívőknek, lelki tanítómestereknek. Igen, tehát jött 2-3 maharács.
És akkor hát én így folyamatosan kerestem a lelki tanítómesteremet, még a végén akkor igazából össze is találkoztam azzal a személlyel, akinek tudtam adni a bizalmamat, és akkor így kegyesen akkor avatásban részesített.
Ez hány év után kaptál avatást? Azután, attól hát, számítva, hogy először elmentél egy ilyen programra?
2,5. Kettő és fél. Hát abban az időben viszonylag új volt a mozgalom, nem voltak igazából öreg, idős bakták.
Hát még te is fiatal voltál. Így 24 voltál?
24 voltam, igen.
Avatást, igen. Hát igen. Az igen. Még amikor az ember 24 éves, még nincsen annyi nagy batyú a hátán, mint nekem 9 évet kellett várni, és még akkor sem éreztem úgy, hogy teljesen kész vagyok rá, de hát ez egy szükséges dolog, tehát ez enélkül egy lelki tanítómester, anélkül egy lelki tanítómester elfogadja az ember, nem lehet egy ponton túljutni. Igen.
Igen.
Tehát úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy a Guru Maharajom ezt a bizalmat adta. Na, és tehát akkor ezzel kezdődött a krisnás karriered. A polgári karriered az mi volt? Mi volt ez a foglalkozás, amire 6000 forintot kerestél egy hónapban?
Karrierem az nem volt egyáltalán.
Na, mégis.
A szakmám a szobafestőmázoló eredetileg. Valahogy, hát 14 évesen az ember nem tudja, hogy most mit kezdjen az életével. Szüleim nyomtak, hogy valamit el kell kezdeni. Kitanultam ezt a szakmát. Uh-huh. Egy évig dolgoztam a szakmába. Igazából jól kerestem vele. Csak egy példaként mondom, hogy amikor ugye meg volt az iskolával, végeztem, 17 éves voltam, sokat dolgoztunk, tehát 12-14 órákat dolgoztunk, azt hiszem ez is hozzásegített, hogy így elgondolkozzak az életnek az értelmét. De abban az időben mondjuk az első fizetésem, amit hazavittem, az több volt, mint a szüleimnek együttesen a fizetése. Tehát akkor kerestem, mondjuk a szüleim akkor kerestek ilyen 4-4 ezer forintot, én megkerestem 12 ezeret, mint szobafestő. De aztán valahogy így értettem, hogy hát nem az az élet célja. Ez az élet célja, hogy én most halálra dolgozom magam, lehet, hogy van egy csomó pénzem, és mi van tovább?
Igen.
És akkor gondoltam, hogy biztos azért nem vagyok boldog, mert igazából nincs időm élvezni az életet. Tehát van egy csomó pénzem, de nincs időm, hogy élvezzem.
Ezt ismerem annak idején, ugye nekem is az volt, hogy nagyon sokat kerestem más szakmában, mindegy, és nem tudtam mire költeni a pénzemet. És akkor így kerestem meg az ételt az életért kezdeményezést, tehát ami a krisnás ételosztás, és azt kezdtem el támogatni, és én meg így kerültem bele. Szóval akkor...
Hát én még túl fiatal voltam, hogy azért ilyen dolgokat csináljak. Én inkább azt gondoltam, hogy elmegyek egy másik munkahelyre, ahol kevesebbet kell dolgozni, de több idő marad. Uh-huh. És ugye elmentem hipókiszerelőnek, hipót töltöttem egy ilyen flakonokba.
Jó, egészségtelen.
Igen, ezt egy fél évig csináltam maximum, egy betanított munka volt, viszont 6 órát dolgoztunk naponta.
Aha, ja, mert veszélyes.
Nem, ennyi meg volt a norma, mindent. Kész. Igen. És az volt a döbbenet, amire így, hát így gyakorlatilag 18-19 évesen így rányílt a szemem, hogy hirtelen adódott 6-8 óra pluszom. És azt gondoltam, hogy nekem ez a problémám, azért nem vagyok boldog, mert nincs időm, hogy, hogy keressem a boldogságot, vagy ilyesmi. És akkor ott volt a 6-8 óra plusz, és még mindig nem voltam boldog. És akkor nézem, hát a pénz nem boldogít. Ha van időm, az se boldogít. Akkor mitől leszek boldog? És aztán, hát úgy hirtelen nem találtam meg, ez még katonaság előtt volt. De aztán utána elmentem, hát a hipótőt, és azt gyorsan ott hagytam. Aztán elmentem ilyen fűrészüzembe, ahol ládáknak való anyagot fűrészeltünk. Betanított munkásként dolgoztam. Ugyanakkor meg ugye vegetáriánus voltam, állandó konfliktus volt a munkatársakkal, mondták, hogy így nem lehet dolgozni. Persze volt, amikor beugrottam az anyagmozgató helyére, és akkor volt, amikor én nagyon fanatikus vegetáriánus voltam, hogy mit tudom, csak egy nyers káposztát ettem vajjal, és munkatársaim ki voltak bukva, hogy tud valaki így itt a mázsákat emelgetni. De hát ők nem tudtak mázsákat emelgetni.
De te tudtál.
Én tudtam. Aztán persze ez hozzájárult az is, hogy én abban az időben ugye 21-2 éves voltam, ugye a munkatársaim idősebbek. De az már nekem az legelején nagyon nyilvánvaló volt, hogy nem a hús az, amitől valaki nagy energiát kap.
Nem. Persze. Na és akkor most itt ugye Krisznavölgyben beszélgettünk, hogy kerültél ide? Valami meghirdették, hogy felvétel van Krisznavölgyben, vagy
hát nem kifejezettem.
Hogy volt ez?
Ez is egy érdekes dolog volt. Ugye akkor már benne éltem a budapesti templomban. 92-ben beköltöztem budapesti templomban. Akkor még nem is volt meg Krisznavölgy.
Igen, Krisznavölgy 93-ban vette meg az egyházat.
Így van, igen.
Földet, igen.
Igen. Budapesti templomban éltem, különböző szolgálataim voltak, volt, amikor könyvet osztottam, aztán voltam ilyen benti szolgálatokat csináltam, voltam raktáros. De a lényeg, hogy egy idő után, akkor így gondoltam, hogy hát úgy megvettük Krisznavölgyet, hallottam, hogy itt megy az építkezés, gondoltam, hát milyen jó lenne, hogyha lemennék Krisznavölgybe, egy kicsit segítenék az építkezésen. Aztán jövök vissza Pestre, folytatom a missziót, csak egy kicsit segítenék. És akkor megkérdeztem barátaimat, idősebb barátaimat, hogy mit gondolnak, és akkor mindenki mondta, hogy abban az időben nagyon népszerű volt, hogy nem, mi nem házasodunk, brahmacsárik maradunk egész életünkre. És akkor mondták a barátaim, hogy nem mentek Krisznavölgybe, mert mindenki meg fog házasodni. És akkor, hát...
Mumus.
Megkérdeztem egyik barátomat, másik barátomat, mind hárman mondták. Hát mondom, hogy ha hárman mondják, akkor én nem megyek Krisznavölgybe. De aztán valahogy Krisna meg úgy látszik, hogy így látta a szívembe ezt a vágyat, akkor egyik nap odajött hozzám Sira Sivaram Maharaj, és akkor mondta, hogy hát hallom, mondta, addig mész Krisznavölgybe. És mondta, én nem hallottam. És mondta, de most beszéltük a, nem is tudom mi volt akkor, hát valami vezető gyűlésem, hogy fogsz menni. És akkor mondta, én nem hallottam róla. De aztán utána kiderült, hogy mégiscsak valós volt a hír. És akkor, hát volt itt lent Krisznavölgybe egy istentestvérem, aki a mezőgazdaságot vezette, és akkor őnek szüksége volt segítségre, és abban az időben Krisznavölgynek nem volt olyan híre, mint most. Sőt, elég rossz híre volt.
Ugye, miért?
Nehéz volt itt az élet.
Tehát, jó, de nem voltak botrányok, vagy ilyesmi.
Nem. Inkább a fizikai nehézségek.
Hát igen, persze.
Tehát nagy volt a sár, mindenki gumicsizmába járt, hideg vízbe fürödtek, és korán keltek, és tehát fizikálisan sok nehézség volt, és akkor úgy hívták Krisznavölgyet, hogy tapalóka, ami azt jelenti, hogy a
lemondások.
Lemondások bolygója, vagy lemondások helye. És akkor ugye Maharaj, ő szerette volna erősíteni Krisznavölgyet, és mindig kért a vezetőktől, különböző központvezetőktől, hogy küldjenek személyeket ide Krisznavölgybe. És akkor hát a vezetők meg persze, hát kit szoktak adni, hát azokat a személyeket, akik úgy már kicsit úgy nem végezték olyan lelkesen a szolgálataikat. És akkor az egész úgy nézett ki, hogy hogyha valaki kicsit úgy lelassult a szolgálatába, akkor a vezetője mondta neki, hogy ha nem csinálod rendesen, akkor mész Krisna völgybe. És akkor ez az egész az úgy nézett, inkább majdnem, mint egyfajta büntetés.
Azért a hallgatók kedvére elmondanám, hogy ma viszont fordított a helyzet, nagyon sokan szeretnének idejönni lakni, de nagyon válogatott az, hogy kit engedtek be ide, így van?
Így van, hát igen, azóta már nagyon megfordultak a dolgok.
Na jó, akkor hallgassunk el egy kis zenét. Folytatjuk, ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Antaldi Dász, az ökrészet vezetője Krisna völgyben. Nos, tehát valahogyan mégiscsak Krisna elrendezte, hogy itt kösd ki Krisna völgyben. Milyen volt az élet akkor, amikor idejöttél?
Hát vannak, akik azt mondják, hogy nehéz volt, alá támasztják ezt. Tény, hogy fizikálisan voltak nehézségek, de hát ugye fiatalok voltunk abban az időben, én is 25 éves voltam, és hát akkor még meg tudtam azt csinálni, hogy 7 órakor feküdtem, hajnal 2-kor keltem, megfürödtünk, olvastuk
volt
a Szentírást.
Volt meleg víz?
Nem, meleg víz nem volt. De frissítő volt, a hideg vízbe való frissítés.
És hol aludtatok? Vagy hol volt a faluba volt valami bérlet?
Nem, mindig máshol. Mindig máshol. Tehát akkor úgy volt, ahogy költözött az építkezés, akkor mi is költöztünk mindig. A templomszoba is mindig máshol volt. Ahol laktunk, az is mindig máshol volt. A szerencse az volt,
hogy... nem voltak murtik, nem voltak mindisten szobrok, ugye?
Nem.
Csak kicsi volt?
Nem, semmi
vagy
nem
kép
volt.
Kép volt? Kép volt a templomszobában.
És akkor hát ilyen fólia templom volt, ide költözött, volt lent volt a völgybe a templom, nyáron, akkor télen fölköltözött, és akkor ahogy haladt az építkezés, akkor nekünk is mindig kellett mozdulni. Hát első hely, amire emlékszem, ahova beköltöztünk, az ahol most most az előkészítő van, a ruhákat tartottak ott.
Tehát a templom épületnek az egyik szárnya.
A templom épületnek az egyik szárnyában voltunk, igen. Aztán voltunk, fönt laktunk az emeleten, lejöttünk, ide mentünk, oda mentünk. Az volt a szerencse, hogy körülbelül mindenkinek egy olyan egy, maximum két banános ládányi dolga volt, és akkor azzal viszonylag egyszerűen lehetett költözni.
Igen. Nem volt olyan a ballaszt, ami nehezített.
Igen, most már nem biztos, hogy olyan könnyen mozdulnék.
Igen. Hát igen, nem akarok nagyot ugrani, de ugye most már családos ember vagy, feleség, gyerek, az már több cucc jár. Ugye?
Igen.
Ez a, tehát akkor mégiscsak bejött az ijesztgetés, ugye? Hogy itt meg fognak téged házasítani.
Én döntöttem úgy, hogy meg akarok házasodni, de azért jó sokára döntöttem.
Na lépjünk tovább, akkor ezek szerint a templom építkezés volt az első szolgálat, és aztán a templom fel is épült, igaz?
Én nem vettem részt közvetlenül a templom építkezésben, illetve egy nagyon rövid ideig, talán 1-2 hónapot festettem. Engem a mezőgazdaságba hívtak le, mezőgazdaságba segítettem egy darabig, aztán 95. június 1-ével nyitott meg először Krisna völgy, és addigra szükség volt arra, hogy elkészüljünk, és akkor egy kicsit részt kellett vennem, egy-két hónapot részt vettem a nyílászáróknak a festésében. Szobafestő munkákat végeztem. És aztán június 1-én akkor visszakerültem a mezőgazdaságba. Közben az a személy, akivel éppen akkor úgy együtt laktunk, ő a tehenészetben dolgozott, egyetlen tehenünk volt akkor, gyakorlatilag ő vigyázott szóval az egy tehénre.
Igen, ő belül állt a tehenészet.
Ő belül állt a tehenészet.
Ez a Dávali volt? Nem. Ez ki volt ez a tehén?
Yamuna. Az első Yamuna volt. Aha. És akkor Gandharva Prabhu ő volt a tehenész. Hát abban az időben ugye Macinak hívták. És akkor ugye Maci mindig mondta nekem, hogy hát az ökrökkel nincs senki, nem figyel senki az ökrökre, és az ökröknek is kellene valaki. És akkor elballagtam az akkori farm vezetőhöz, Haripár Prabhuhoz, mondtam neki, hogy hát én szívesen foglalkoznék az ökrökkel, és mondta, jó, de most egyelőre más feladat van. És akkor nyugtáztam, hogy jó, hát akkor majd valamikor erre sor kerül, és aztán Krishna valahogy így akarta, hogy ez minél hamarabb sor kerüljön erre a dologra, és akkor egyik nap, ugye abban az időben körülbelül olyan, hát 15-20-an laktunk itt, és még lent a faluban volt egy ilyen éjszakai őrség, ott volt az iroda, és akkor ott mindig egy személy ott aludt az irodán, és volt reggel ilyen közös mezőgazdasági munka, amire mindenki, az egész farm közösség, mindenki kiment, három személy kivételével, az egyik volt az őr, a másik a szakács, aki főzte a reggelit, a harmadik pedig a lovász, aki kivitte a reggelit a többieknek. És hát aznap
pont... Akkor még volt ló.
Akkor még volt ló, igen. Aha. És pont én voltam az őr, jöttem föl, és akkor gondoltam, hogy hát akkor majd mikor viszik ki a reggelit, akkor megyek én is, és akkor ott fogok tovább segíteni a mezőgazdaságba. És Gopalila Dara Prabhu, aki azóta is itt van, ő volt a lovász, és akkor egy ilyen hatalmas hordót így egyedül így földobott a szekére, de neki hát előtte is volt már gerincműtéte, és akkor gerincsérvet kapott. És akkor mondta nekem, figyelj, én most nem tudok kimenni, ülj föl a bakra, vidd ki a reggelit a többieknek. Figyelj, hát én még életemben nem hajtottam lovat. Nem, hát ültem már lovaskocsin, de még nem hajtottam. Szóval nagyon egyszerű, ha jobbra húzod, jobbra megy, ha balra húzod, ha balra megy, akkor menjél. És akkor felültem, szerettem mindig az izgalmakat, felültem a lovaskocsira, elindultam, és akkor hát Csitrának hívták azt a lovat, Csitra, ő egy ilyen kis könnyű, melegvérű ilyen futó ló volt. És akkor hát akkor találkoztam az úton, amikor éppen keresztbe egy átmentem rajta, de valahogy sikerült kivinnem a reggelit, megetettem a többieket, visszajöttem, megmutatta, hogy kell leszerszámozni, felszerszámozni, fölírta, hogy mit kell neki enni, és elment műtétre, én meg ott maradtam lovászként. És akkor így kezdődött a pályafutás, az állatos pályafutás, ami így kezdődött. De akkor még mindig meg voltam róla győződve, hogy én itt körülbelül egy olyan fél évet, maximum egy évet fogok eltölteni, és aztán megyek vissza missziózni, mert ugye a városban, nekem a városban van a helyem, prédikálás, stb.
És ennek 20 éve, ugye?
Hát körülbelül. Igen, 21.
21. És hogy alakult tovább a szolgálatod?
Hát utána, hogy megkaptam ezt a lovászatot, akkor még nekem nem volt egyértelmű, hogy egész életemben ezt fogom csinálni. De aztán utána akkor valahogy gyorsan, frissen akkor megtanultam fejni is. Uh-huh. És akkor a Gandharva Prabhu, aki akkor már nem tudom, egy éve nem volt otthon, akkor mondta, hogy jó, hát most már nagyon ügyesen tudsz fejni, akkor itt hagylak a Yamunával, én meg elmegyek szülőzni. És akkor elment egy két hétre, és ott is belettem dobva, éppen csak megtanultam fejni. És akkor, hát akkor megkértek, hogy fogjam össze ezt az egész, ugye a lovászatban volt egy személy, a tehénnel volt még egy személy, az ökrökkel, a hébehóban volt valaki, és akkor megkértek, hogy fogjam össze ezt az egész állattenyésztést, és akkor úgy legyek az állattenyésztésnek a vezetője. És hát mivel, hogy négy állat volt, meg kettő ember, akkor gondoltam, hogy ez így nekem így menni fog, és akkor így bevállaltam ezt a felelősséget. Aztán, amikor fölment az állatlétszám 30 fölé, És az emberek, akik az állattenyésztésben dolgoztak, akkor ők is már 4-5 ember volt, akkor így realizáltam, hogy hát én nekem könnyebb az állatokkal dolgozni, mint az emberekkel. És akkor így...
Hát ez az evidens, azt hiszem.
Próbáltam így valahogy így megszökni ebből a szolgálatból, és aztán egy ilyen hosszabb idő után akkor sikerült. A tehenészetnek a vezetését átvette valaki más, és akkor én megmaradtam, mint egy ilyen segítő, tanácsadó, és hát természetesen...
De az állatokkal?
Az állatokkal, igen.
Úgy tudom, közben volt egy dráma is, mert hogy úgy tudom, hogy leégett a tehénistáló egyszer. Azt onnan tudom, hogy amikor én érkeztem 2001-ben a mozgalomba, akkor ez egy friss dolog volt gyűjteni egy új istálóra.
Igen, hát az egy nagyon kemény időszak volt. 2000 február 17-én, onnan tudom, mert 19-én van a születésnapom, és 2 nap a születésnapom előtt égett le az istáló.
Ami nem is igazán tején istáló volt eredetileg.
Nem, ez egy juhodály volt.
Egy megöröklött épület, ugye?
Ez egy hodály volt, ahol igen, annak idején juhokat tartottak, és ennek az egyik része az raktár volt, a másik része istáló. És nagyon, hát ugye nem használtunk áramot, petróleumlámpa volt, az egyik petróleumlámpa, hát nem mondom, hogy felrobbant, de kicsapott belőle a láng, és egy pillanat alatt leégett. Éppen annyi időnk volt, hogy csak a teheneket ki tudtuk hajtani. Szoktam mesélni, majdnem ott is maradtam a tűzbe. És aztán ott maradtunk, egyik napról a másikra ott maradtunk épület nélkül. Akkor az egyik gabonaraktárat alakítottuk át istálóvá, de alig telt el egy 2-3 hónap, akkor jött ez a száj- és körömfájás járvány, ami azt okozta, hogy egész Európában mindenhol ölték le a szarvasmarhákat 100 számra.
És itt mi volt?
Hál' Istennek ez Magyarországra nem jött be, de féltünk, mivel abban az időben azért már elég sokan látogattak minket. Tehát most 2000 körül, itt már volt elég nagy vendég, létszám talán 20 000-en jöttek hozzánk évente. És akkor Marrás kérte, hogy költözzünk ki az erdőre tehenekkel. És hát először én nem gondoltam, hogy ezt így komolyan gondolja, hogy ez egész csordával most menjünk ki. De aztán utána mondta, hogy nem, hát ezt nagyon komolyan gondolja, mert bárhonnan egész Európából behoznák ide a járványt, akkor egyrészt benne van a pakliba, hogy nekünk is megölik a teheneinket, bár az utolsó pillanatig tiltakoztunk volna ez ellen, a dolog ellen, a másik pedig, hát ez egy nagyon, minden szempontból egy nagyon rossz dolog lett volna, és akkor fogtuk magunkat, és az egész csordával kiköltöztünk az erdőre, egy 5 kilométerre innen van egy pár hektáros erdőnk, oda költöztünk, de 2-3 személy ott lakott egy ilyen lakókocsiba. Én itthon voltam bent, én gondoskodtam róla, hogy minden nap 2-szer kimentünk, a reggeli fejést, esti fejést hoztuk be, vittünk ki reggelit, ebédet, vacsorát a kint lévőknek, naponta kellett köbni, az mellett, hogy volt kint egy kút, amit ástunk, de még mindig kellett naponta 1 köbméter vizet kiküldenem, meg egy csomó zöld takarmányt, és közben ide bent meg kellett csinálni a hagyományos benti munkákat, szénát gyűjteni, aratást szervezni, minden mást, az egy elég kemény év volt.
Hát akkor hallgassunk ismét egy kis zenét.
Krishna, da se koi,
Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Antardi Prabhu, aki Krisna völgyben az ökrészet vezetője. Nos, hát beszélgettünk arról, hogy mennyi nehézség volt ezekkel a tejnekkel, ökrökkel, hogy kiköltözni az erdőbe, meg mit tudom én mi. Miért érdemes ezzel ennyit vesződni? Nem tudnak Krisna völgy megélni csak az idegenforgalomból, vagy itten a tehenek szentsége az része valahogy itten a teljes összképnek?
Igen, ezt nagyon sokan kérdezik. Gyakorlatilag a vendégeinknek egy nagyon nagy százaléka megkérdezi ezt, hogy miért tisztelik Indiába szentként a teheneket. És hát erre van több válasz, ami nekünk az elsődleges dolog, hát hogy mi Krisnát próbáljuk elégedetté tenni minden tettünkkel, és hogy Krisnának nagyon kedvesek a tehenek. És mert Krisnának kedvesek a tehenek, akkor nyilván, hogyha én örömet okozok valakinek, akit te szeretsz, akkor nyilván, hogy az a személy is elégedettebb lesz. Sőt, lehet, hogy elégedettebb lesz, mint hogyha közvetlen neki okoztam volna örömet. Ez az egyik ok. A másik pedig a védikus szentírások azt mondják, hogy a tehénre úgy kell tekinteni, mint a szüleinkre, tehénre, az ökörre, igen, mint az anyánkra. És akkor hát mi próbáljuk e szerint tisztelni a teheneket, és próbálunk minden szempontból vigyázni rájuk.
Uh-huh. Na jó, most a teheneket még értem, a teheneket megfejjük, akkor lesz abból tej, akkor abból mindenféle tejtermékeket lehet csinálni, de tehát mit lehet kezdeni az ökrökkel? Azok csak eszik itt a takarmányt, nem?
Hát igen, lelki tanítómesterünknek a lelki tanítómestere, Srila Prabhupád azt mondta, hogy ha nem dolgoztok az ökrökkel, akkor azon fogtok gondolkodni, hogy szabaduljatok meg tőlük. Tehát nekem az első pillanattól kezdve, amióta a tehenészetet elkezdtem vezetni, ez egy fő meditációm volt, hogy bebizonyítsam, hogy az ökrök, azok nem haszontalanok. Sőt, nagyon is jó, hogy itt vannak. Hát több segítséget kaptam ehhez. Lelki tanítómesterem is többször kifejezte, hogy még hogyha valóban nem csinálnának semmi hasznot, még akkor is legalább valami csak járjanak körbe, de legalább
csináljanak
valamit, így van.
Igen.
És akkor hát én amióta a tehenészet, hát inkább mióta az ökrészetet vezetem, azóta nekem ez egy ilyen nagyon fontos
központi kérdés
az életemben, igen, hogy ezt valahogy bebizonyítsam, hogy milyen hasznosak az ökrök. És mindenféle lehetőséget megragadok, ahol az ökröket lehet használni hasznos munkával, akkor rögtön próbálom oda betenni őket. Jelen pillanatban is használunk traktort, de én nekem egy olyan elképzelésem van, hogy próbáljuk valahogy kiszorítani a traktort, amennyire csak lehetséges. És
igen. Mihez használtuk traktort? Az ilyen nehezebb szántási, és mihez vagy?
Inkább úgy mondanám, hogy mindent meg tudunk csinálni ökrökkel, amit traktorral meg tudunk csinálni. Jóformán majdnem mindent. Csak kisebb mennyiségben. Tehát nekünk majd a mennyiséget kell valahogyan növelnünk, de igazából amiket a traktorral meg tudunk csinálni, azt jóformán ökrökkel is meg tudjuk csinálni. Nekem van egy ilyen meditációm, hogy ha ide jönne most a Magyarországnak a mezőgazdasági minisztere, és azt mondaná nekem, hát nézd, itt vagytok krisnások, olyan sok szép könyvet kiosztotok, abban olyan sok szép filozófia van, és hát azt mondjátok, hogy ezt a filozófiát gyakorlatba kellene tenni, eszerint a filozófia szerint kellene élni, és igazából mindenkinek így kellene élni, akkor tudtok-e nekünk egy élhető példát mutatni, amit mondjuk az egész ország, vagy az egész világ tud másolni. És akkor nekünk ez egy nagy kihívás, hogy megmutassuk az egész világnak, hogy igen, mi tudunk egy olyan modellt felállítani, hogy az mellett, hogy valaki nem öli meg a teheneket, nem öli meg az ökröket, még mindig ez nem egy, nem csak egy ilyen kis, hogy mondjam,
sziget.
Igen, ez nem egy kis sziget, amit persze egy külső forrásból valaki így vagy úgy vallásos elvként fönn tud tartani, de valójában meg ez egy abszolút
életképtelen valami.
Így van, így van.
Tehát, nem
egy praktikus dolog.
Aha, aha.
És most azt, hogy az idős teheneket nem öljük meg, az gazdasági alapon nem nagyon lehet alátámasztani. Tehát ott az csak morális alapon lehet elmagyarázni azért, az embereknek.
Jó lenne azért, hogyha a gazdaság nem szorítaná ki teljesen a morális szempontokat. Általában is jó lenne, de valóban...
Igen, de egyébként egy idős tehenet fenntartani, ez egy nagyon-nagyon minimális összeg. Nyáron
van,
van legel, és
nyugdíjas
van.
Nyugdíjas legelő, ugye,
így van,
a
így
közel
van.
Az istálóhoz, mert nem, ugye nem tudnak sokat menni, de ott van a nyugdíjas legelő, és
igen.
Ott el vannak, igaz?
Igen,
kis
igen.
Vizet kell adni nekik.
Télen kapnak egy kis szénát, hát a fogaik már lassan az idősebb, most a legidősebb ökrünk, ő most múlt 21 éves,
uh-huh.
És hát már gyakorlatilag nincsenek fogai.
Tehát, kihullottak?
Hát elkoptak a fogai, és minimális szénán, minimális abrakon fönn lehet tartani. Tehát nem egy ilyen őrült nagy gazdasági teher uh-huh. a társadalomra fenntartani ezt a páridős állatot. Na most azt viszont, hogy az ökrök hasznosak, azt én azt mondom, hogy ezt még gazdasági alapon is be lehetne bizonyítani. Tehát én szoktam ilyen példákat adni, mondjuk ökrökkel felszántok egy hektárt 3 nap alatt. Egy traktor, hát most az attól függ, hogy milyen traktor, mondjuk a mi traktorunk, az 2 óra hossza alatt szánt fel egy hektárt. De hogyha én most a faluban hívok egy traktort, és azt mondom neki, nézd, szánts fel ezt a hektárt, 2 óra hosszan, el fog kérni 20-25 ezer forintot. Hogyha én ugyanazt a minőséget tudom hozni, remélhetőleg tudom hozni az ökrökkel, tehát, hogy 3 nap alatt csináltam, de még mindig kerestem 25 ezer forintot.
Persze. Csak költség, hát jó, annak az embernek, aki az ökrökkel van, annak azért van egy költsége, mert eszik sajnos.
Így van.
Itt de végül is itten azt is, ő is helyi terményt eszik, túlnyomó részt.
Így van, igen.
Tehát az ökör is azt a szénát, vagy azt a füvet eszi, ami itt nő. Tehát
igen.
Nincsen egy olyan nagyon jó, nagyon nagy cash cost, de készpénz kiadással nem nagyon jár a dolog. Igen.
Így van, és... Hát itt az ökröknek a hátránya mondjuk a traktorral szemben, hogy őket egész évben etetni kell, nem lehet őket valamikor letenni. Viszont a traktornak a hátránya az ökrökkel szemben pedig az, hogy ugye a traktort azt egyszer meg kell venni, annak van egy amortizációs költsége, és nyilván sok gázolajat eszik. Ami lehet, hogy nem probléma addig, amíg a gázolajnak az árát mesterségesen vagy valami más módon alacsonyan tudjuk tartani. De mi van, hogyha elkezd elfogyni a gázolaj? Tehát ezek, ha hosszú távon gondolkodunk, hogyha nagyon hosszú távon gondolkodunk, de most így kicsit így bele vagyunk szorulva ebbe az utóbbi 100 évbe. 100 évvel ezelőtt elkezdték kitermelni az olajat, és akkor azt gondoljuk, hogy ezelőtt, meg ezután nincs semmi. Csak ez az egy dolog van.
Hát itt a bizonyság, hogy igenis van. Lehet.
Igen.
Nos, elég sokat hallottunk arról, hogy lényegében amióta itt vagy, nagyon hamar kapcsolatba kerültél a telnekkel és ökrökkel, és ez a szolgálatod. De ez lelki szempontból miért fontos neked? Hogy kapcsolódik ez a Krisna tudat folyamatához, ez a szarvasmarha kérdés?
Alapvetően mi minden szolgálatot, amit végzünk, azt az Úrnak végezzük, és felajánljuk neki, mint egy fajta áldozat. De ez a fajta szolgálat, ez a tehénvédelem, ez különösen kedves Krisnának. Ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy ha én örömet okozok valakinek, akit ő szeret, akkor könnyen elégedetté lehet őt tenni. És akkor ugyanígy mi végezzük ezt a szolgálatot, és próbáljuk a teheneket minden körülmény között megvédeni, akkor ez az Úr nagyon elégedett, és kapunk visszajelzéseket a szívünkön keresztül, kapunk visszajelzéseket kívülről, és nagyon sokan támogatnak minket ebben a szolgálatban. Nagyon sok ember van a világon, akik felismerik azt, hogy milyen egy hálátlan dolog, hogy mondjuk valaki segít nekem, táplál a tejével, és aztán utána meg fogom, és ugyanazt a személyt, aki táplált, akkor elküldöm Vágóhídra. És hát régen nem is kell nagyon messzire visszamenni, 40-50 évvel ezelőtt, azért még úgy jobban ott volt. Tehát az emberek még jobban értették a kapcsolatot a tehén meg a tej között. Manapság ugye ez kicsit így el van szeparálva. Vannak ilyen tejgyárok, vannak fiatalabb generációk,
tudja, akik tesznek abba a dobozba, igen. Egyébként is ilyen műanyaggal elősített papírból van.
Igen, és akkor lehet, hogy fiatalabb generációk azt gondolják, hogy hát a táj az ott készül egy gyárba, nem látják a közvetlen kapcsolatot a tehénnel.
Igen.
És akkor mi szeretnénk, ha az emberek felismernék ezt a kapcsolatot, és ugye van ez a vegán mozgalom, azok a személyek, akik felismerik a kapcsolatot, de igazából nem tudják, hogy akkor most mi lenne a megoldás erre a problémára, akkor ők így elhatárolódnak ettől a dologtól, azt mondják, jó, akkor nem fogok többet húst fogyasztani, nem fogok többet tejet fogyasztani, nem fogok tejterméket fogyasztani, és akkor ez egyfajta ilyen negatív válasz erre a problémára. De ez még mindig nem egy pozitív alternatíva. És akkor itt mi, Krisna völgyben próbálnánk az embereknek egy pozitív alternatívát mutatni, hogy igen, hogyha te akarsz tejet fogyasztani, az mindenképpen egy jó dolog, mint Srila Prabhupád, lelki tanítómesterünk azt mondta, hogy a tej az egy nagyon fontos dolog, ugye segíti a finomabb agyszöveteket, könnyebb megérteni Istent, egyébként meg egy nagyon tápláló dolog, vegetáriánusoknak főleg egy nagyon jó, hogyha tejterméket fogyasztanak. És hogyha létrehozunk olyan tehenészeteket, ahol védik a teheneket, az egy igazi pozitív alternatíva. És most volt egy nagyon-nagyon jó példa, amire nagyon lelkes vagyok. Van egy ismerős, aki nem is volt egy Krisna hívő.
Igen.
Most elkezdte ő is gyakorolni a Krisna tudat folyamatát. Zala megyében él, Zalaegerszeg mellett, 10 kilométerre Zalaegerszegtől, egy kis erdőbe, egy tisztáson, és van nekik egy kis tehenük, Szent Rozáliának hívják.
Szent Rozália, nagyon
most
jó.
Nem fogom elmesélni Rozáliának az egész történetét, az is egy nagyon különleges, hogy került hozzájuk, és Rozália családtag.
Uh-huh.
Szóval ott van a férj feleség, 4 gyerek, meg Rozália. De Rozáliának született egy fia.
Hoppá.
Hú, most mit csináljanak vele? Ugye nagy volt a dilemma. Hát nyilván, hogy egy családtagnak a kisfiát nem fogjuk Vágóhídra küldeni, és akkor eljöttek ide tanácsot kérni, hogy lehetne valamit csinálni, és akkor én mondtam neki, hogy nagyon sok hasznos dolog van, amire egy ökröt lehet használni. És akkor hát nagyon lelkesek voltak, azóta voltunk is náluk, meglátogattuk őket, öcsinek hívják, Szent Rozáliának a fiát. Öcsi nagyon szépen fejlődik, azóta már bikabóriúból ökörré változott, és...
Hát segít a ház körül?
Hát még nem annyi idős, tehát most egy fél éves körül van, de az a terv, igen, hogy őt betanítanák, és akkor ott segítene a ház körüli munkákba, és akkor Rozália megadja a tejet, és az eddig se volt kérdés, hogy Rozáliát nem fogják elküldeni egy Vágóhídra, miután már nem fog tejet küldeni, de mivel hogy így az egész családot védik, és Rozália bőven ad annyi tejet, ami elég az egész családnak. vajat készítenek, sajtot készítenek, minden.
Komoly.
És mivel őnekik van ez a lehetőség, akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ők kicsibe, családi méretbe, de átvették ezt az elvet, és úgy, hogy ők még akkor nem is voltak Krisna hívők, most mondom, elkezdték a Krisna tudatnak a gyakorlatát, és akkor ez így egy nagyon szerencsés kombináció.
Nagyon komoly. Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, igazán nagyon érdekes volt. Jó lett volna még hallani egy kicsit arról, hogy a védikus szentírások hogyan beszélnek a tehénvédelemről, hogy ez mennyire része a vallásgyakorlásnak. Hát nem tudom, talán majd egy másik alkalommal többet tudunk erről beszélni. Köszönöm szépen! Önök a Górangát, az Indiai Védikus Kultúra magazinját hallották. Mai vendégünk Antardi Prabhu volt, a Krisna völgy ökrészet vezetője, és én pedig Madhupati Das. Köszönöm szépen! Góranga!
Góranga!